Úgy kerültem ebbe a szolgálatba, mint ahogy egyébként sokan belekerülnek, hogy azt gondolják, hogy ez egy jó kis módszer, amikor először találkoznak vele, látják, és hogy még milyen jó lesz ezzel másokon segíteni. Én azt szoktam mondani, hogy ez az első számú tévedés ezzel a szolgálattal kapcsolatban, ugyanis pillanatok alatt az ember rájön, hogy először saját magával van dolga. Az esetek jó részében, amikor az az attitűd, hogy én majd segítek másokon, akkor nagy részben kiderül, hogy magamnak is vannak feldolgozatlan problémái, helyzetei, és hát nekem ez úgy történt, hogy ez az a napon, illetve talán Balatonneten találkoztam Bödő Sándorral, a szolgálat vezetőjével, és kis prospektusokat osztogatott, ami nagyon-nagyon jól hangzott. Sérülésekről volt szó, gyermekkori sérülésekről, hogy felnőttkorban ezek előjöhetnek, és hogyan lehet feldolgozni. És amikor otthon nézegettem ezeket a prospektusokat, akkor én mindig elvesztek a táskám mélyén. És körülbelül 2-3 ilyen alkalom után egyszer csak elől maradt a prospektus, és elmentem egy ilyen Budapesten szervezett, szerintem tavaszi nyitott szív sorozatra, ami 12 hetes volt, azzal az attitűddel, hogy majd én segítek másoknak, és az első alkalommal kiderült, hogy ez nem így van, először magamon kell dolgoznom.
Miért szerettél volna segíteni másokon? Ilyen szakmában dolgoztál akkor, vagy egyszerűen csak hívő emberként nyitott voltál mások lelki problémáinak észrevételére?
Szerintem ez személyiségtípus kérdése, én ilyen típus vagyok. Alapvetően szeretek másokon segíteni, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyik sérülésem is. Tehát amikor a keresztjén szolgálók nagyon-nagyon sokat segítenek, ami már szinte nem egészséges. Tehát csak segítenek, szolgálnak, és ez is lehet káros, tehát hogy gyakorlatilag ebből is lehet valamilyen szinten gyógyulni. Azt gondolom, hogy ez egy önértékelési zavarban gyökerezik, és a hívő emberek gyakran azt gondolják, hogy még többet kell tenni, majd a mennyei kockás füzetbe még egy piros pont bekerül, hogyha a következő valakin segítesz, holott ez nem így van, és sose lesz elég, mert nevezhetjük perfekcionizmusnak is.
Azt mondtad az elején, hogy ez egy jó módszernek tűnt. Mi a módszer, vagy mi van itt, ami úgy körülírható?
Hát gyakorlatilag, ha most le akarjuk butítani ezt az egészet nagyon rövidre, akkor ez egy 12 alkalmas csoportos terápia, ahol egymásnak segítünk azzal, hogy meghallgatjuk egymást. Itt ugyan van 2 résztvevő és 6, vagyis 6 résztvevő és 2 vezető, de gyakorlatilag mindenki résztvevő, tehát a csoportvezetők is résztvevőként vesznek végig részt a folyamatban. És azzal, hogy meghallgatjuk egymást, úgy sokszor először kapjuk meg azt a figyelmet, amit mondjuk a korábbi sérüléseink kapcsán soha nem kaptunk meg, vagy visszajelzést, egy normális, valódi visszajelzést, nem pedig közhelyeket. A nyitott szív szolgálat, vagy hát ez az egész folyamat tulajdonképpen történetekkel dolgozik. Olyan történetekkel, azt szoktuk mondani, hogy minél korábbi történettel, amik gyermekkorban történtek meg. Ugyanis minél korábban a gyermekkel történik egy sérülés, ami lehet családon belüli, idegen, külső, gyermekkorcsoportból való. Minél korábban történik egy sérülés, annál hamarabb kapunk magunkra egy ilyen sérülés szemüveget, amin keresztül látjuk a világot, és amin keresztül mi elkezdünk védekezni, a sérüléseknek megfelelő módon védekezünk. Azaz onnantól kezdve már nem az a gyermek vagyunk, azt szoktam mondani, hogy akinek minket Isten teremtett. Már nem tudunk olyan nyíltan, olyan bátran, olyan bizalommal tekinteni a világra. És amikor ez a bizalmatlanságunkból, a bátortalanságunkból, a sérültségünkből fakadóan tekintünk a világra, és úgy kapcsolódunk másokhoz, akkor az már egy torzult kapcsolat lesz.
Vajon milyen arányban vannak közöttünk, vagy vagyunk a világban felnőtt korunkra, hogy hordozunk kisebb-nagyobb sérüléseket?
A vicces verzió az, hogy 2 ember létezik, az egyik tudja, hogy gyermekkori sérülését, a másik nem, de attól még érte. Egy egészséges családban is felnőnek olyan gyerekek, akiket sérülések értek. Nem maga ez a probléma, hanem hogy hogyan dolgozzák föl, hogyan tudják, milyen megküzdési stratégiákat dolgoznak ki. Most ha a gyermekkori sérülésnek a változatától függően mennyire durva, milyen nyomot hagyott a gyermek lelkében, mire felnőtt lett, attól függ, hogy kell-e ilyen csoport, vagy nem. De jellemzően, hogyha az a csontváz a szekrényből kidől, akkor kell ez a csoport. Hogyha nagy takarítás keretében kitesszük a lomtalanításnak, akkor nem kell ez a csoport, mert akkor feldolgozta felnőttként az ember.
Ugye most a gyermekkori sérüléseket említjük, de ez olyan indirektnek tűnik, igazából bántalmazásról, vagy elhanyagolásról, és ezeknek a különböző fajtáiról beszélünk. Röviden vázolnád, hogy milyen típusúak lehetnek ezek?
Hát ugye az alap bántalmazás az magában a családban történik, tehát amikor mondjuk a gyermek megszületésére várnak, illetve nem várnak, már maga ez is lehet egy sérülés. Vagy amikor megszületik a gyermek, de elhanyagolják, megkap ételt, italt, meleg ruházatot, fűtést, mindent, de érzelmileg senki nem kötődik a gyermekhez. Csak úgy van, mint a kutyát leviszik sétálni, stb. A gyermekkel is lehet így bánni, és ez rossz hatással lesz rá. De lehet fizikai bántalmazás, adott esetben családon belüli erőszak, lehet iskolai bántalmazást, tehát amikor egy pedagógus nem megerősíti a gyermek személyiségét és kibontakoztatja azt, hanem elnyomja és rossz irányba viszi. Lehet külső, idegentől eredő sérülés is, illetve lehet gyermekkortárs csoporttól is olyan sérülést összeszedni, ami még felnőtt korban is nagyon súlyosan befolyásolja az életet.
Ahogy ezeket elmondtad, szerintem tényleg szinte lehetetlen kikerülni az életünkben, hogy kapjunk ilyen sérüléseket. Hogy indultok ti el a megoldás felé?
Hát az első megoldás az, hogy felismerjük, hogy sérültünk, és ezzel lehet foglalkozni, és ez nem szégyen. Mondok példát a saját életemből, mert szerintem azzal lehet tisztázni ezt a dolgot. Amikor ugye mondtam, hogy elmentem a nyitott szív csoportba, és nagyon hamar rájöttem, hogy nekem is van itt dolgom. Az első alkalommal felötlött bennem, hogy atya világ, akkor én is bántalmazó vagyok, mint anyuka, méghozzá ötszörös. Hiszen öt gyermekem van, őket biztos, hogy nem úgy tudtam szeretni, elfogadni, mint ahogy ezt lehetett volna a legideálisabb esetben. Ez az én esetemben úgy történt, hogy azt éreztem, hogy nagyon-nagyon nehéz a gyermekeimmel való kapcsolat, nagyon nehéz megölelnem őket. Olvastam nagyon sok szakkönyvet, és tudtam, hogy a gyerekeket meg kell ölelni időnként, mert hogy ettől lesznek egészségesek. Azon gondolkodtam, hogy de nálam ez miért nem működik automatikusan. És hát arra jutottam, hogy ha egyszer engem soha az életben nem ölelt meg senki, az anyukám főleg nem, akkor ez nekem nem természetes. Azon gondolkodtam, hogy ezen lehet-e változtatni, tehát lehet-e javítani. És ebben nagyon-nagyon sokat segített a nyitott szívnek, amit elvégeztem, illetve amit már vezetőként vezettem végig.
Nektek, segítőknek mindenképpen fel kell ismernetek akkor a magatok sebeit először, és egy ilyen őszinte kitárulkozással indul az egész?
Gyakorlatilag a segítőknek, akik a nyitott szív szolgálaton belül segítők, akkor válhatnak segítőkké, hogyha elismerik azt, hogy ők maguk is segítségre szorulnak. És elismerik azt, hogy tulajdonképpen soha nem vagyunk készen. Tehát nem tudjuk senkinek se azt ígérni, hogy bejön az első foglalkozás, és a 12-en patyolattiszta lélekkel és örömmel az arcán fog kimenni, és soha többet semmilyen lelki baja nem lesz, és mindenkivel mindent megoldott, megbeszélt, feldolgozott, mert ilyen nincs. Viszont azt fel tudjuk ismerni a végére, hogy amiket mi kaptunk sebek, azok vannak, és mi is okozunk sebeket, és észrevesszük azt, hogy az, aki minket bántott, ő maga is egy sebzett ember, és ez hatalmas nagy lelki erőt ad arra, hogy máshogy nézzünk onnantól kezdve a kapcsolatainkra, de akár a pénztáros nénire, aki aznap ordítozni kezd velünk, mondjuk a pénztárba, mert elfogyott a türelme.
Ez egy keresztény szolgálat alapvetően, ugye? Úgy indult már eredetileg is, hogy keresztény alapokon állt, és itt mennyire jelenik ez meg a csoportban?
Az Egyesült Államokban a 80-as években indult a szolgálat. Egy házaspár elment egy lelkigondozóhoz. Dan Alandernek hívják ezt a lelkigondozót, és a házaspár pedig ennek a szolgálatnak a megalapítói lettek. Az asszonynak kiderült, hogy gyermekkori bántalmazása vezetett a házasságuk megromlásához, mint gyökérok, és akkor ott igazából kifejezetten nők felé, elsősorban szexuálisan bántalmazott nők felé indult el a szolgálat. Tehát nagyon sokáig a fókusza ez volt a szolgálatnak, és körülbelül a 2000-es évek fordulóján nagyjából indult el az, hogy férfi emberek is rájöttek, hogy ők nem kivételek. Talán nem úgy, de másképpen ugyanazokat a bántalmazásokat megkapták, hiszen a teremtettségünkben rejlő titok, hogy férfinak és nőnek teremtettünk, ez mind a két oldalra meghozza azokat a kérdéseket, hogy vajon jó nekünk az, hogy az vagyunk, akik, vajon jó-e az, hogy Isten így teremtette, és ezt miért nem érzem én magamban ezt az erőt, hogy milyen jó férfinek lenni, vagy éppen nőnek. És nyilván ezek ott vannak, hogy az ottani szolgálat már 30 éve nagy tapasztalattal működik. Mi körülbelül 10 éve vettük át, és maga a tanfolyamnak az anyaga, ami nagyon fontos, az bibliai leckéket vesz alapul. Tehát nem feltétlenül közvetlen a hit életre vonatkozó leckék ezek, hanem ha azt mondom, hogy Dávidnak volt egy lánya, Támár, akit a féltestvére megerőszakolt, miért lehetett ez? Vagy hogy Nehémiásnak volt egy küldetése, hogy Jeruzsálem körüli várfalak, amikor tűzben égtek, lerombolódtak, akkor azt föl kellett építeni, hogy egyfajta védelem legyen, és az a példa akkor nagyon nagyszerű példa volt, és a mi keresztény életünkben is ott van a példa, hogy a saját magunk határait mi ismerjük, és merjük megvédeni, merjünk fölállni a bántalmazóval szembe, és tudni azt, hogy nekünk van egy Istenünk, van egy Jézusunk, aki mögöttünk van, és azt mondta, hogy erőforrásként adott nekünk sok gondolatot, tudást, ismeretet, amit persze nagyon nehéz gyakorlatban megélni, és talán ezért nehéz, amit az előbb Eszter mondott, hogy a 12 hét után nem várható, hogy meggyógyulnak emberek feltétlenül, mert egyszerűen át kell gondolni az egész életünket az alapoktól kezdve, hogy miért is vagyunk itt, hogy a szívünkben valahol ez a távolság a fej és a szív közötti közel 30 centi a leghosszabb út, hogy fejben tudjuk mi ezeket a dolgokat, mert olvassuk a Bibliát, és minden nyilvánvaló, de az, hogy ezek az igazságok a szívünkbe hatolva ténylegesen mozgassa a napi rutin gondolatainkat, ahhoz idő kell.
Ehhez idő kell, vagy ez is valami isteni kegyelem? Meg kell születnie közben a hitnek abban is, aki mondjuk nem hívőként, vagy nem keresztényként jut a csoportba, ha van ilyen egyáltalán?
Nagyon jó a kérdés. Mi ezen munkatársak is sokat beszélgetünk, hogy látunk életpályákat. Valaki megtér, láthatóan van hite. De valahol, mintha kifutna, megfárad. Mert hogy a világ nem változott, csak ő azt gondolta, hogy keresztényként majd akkor a dolgok rendben lesznek. Ugye van egy tévtanítás, hogy aki keresztény, annak minden tökéletesen rendben fog lenni, anyagi élete, a lelki élete, a család élete gyönyörű szép lesz, és nem fogja semmi se érni, hiszen elő lehet venni ilyen bibliai verseket a Bibliából, hogy az én erős kezem majd mindig mindenkor megvéd. De én azt hiszem, hogy ez akkor van, csak hogyha ha harcot fölvállaljuk, akkor véd meg. És ezek nagyon nehéz dolgok, hogy vajon egy bántalmazott ember, aki soha nem kapta meg azt a fajta belső érzést, hogy elismert, hogy szeretett, az Istennel szemben sem érzi ezt feltétlenül. És hiába olvassa a Bibliát, és hiába mondják neki az Isten tiszteleten, hogy Isten szeret, valahol ez nem jut el a szíve mélyéig. És nagyon sokszor ezeket az utakat nem lehet megspórolni, és erre mondom azt, hogy idő kell. Természetesen hiszek abban, hogy Istennek van hatalma arra, hogy egy másodperc alatt átfordítsa az ember szívét. De valahol azért azt meg tapasztalatból látjuk, hogy ha van egy seb, egy hosszú-hosszú gyermekkoron, akár 10 évekig tartó seb, az abból való gyógyulás, az hosszú lehet. ettől még az ember jó úton van, talán ezt a példát mindenki ismeri, vagy ismeri, vagy érthetik a hallgatók is, hogy még nem vagyunk ott, de látjuk az utat oda, és ez általában már erőt ad. És talán egy keresztény élet, én azt gondolom, legalábbis azt látom, hogy a történelemben az általam ismert, meg a nem ismert korábbi komoly hívő emberek azért sokat áldoztak oda, és sokat szenvedtek is a hitükért, de mindig látták maguk előtt azt, hogy miért érdemes ezt csinálni. És én azt gondolom a saját magunk életében is. Én határozottan azt mondom, nem az a cél, hogy az én életem boldog legyen feltétlenül, hanem az, hogy azt az életutat tudjam bejárni, amit is Isten nekem személyesen kijelölt, már a kezdet-kezdetén, és én arra rá tudjak találni, és kapjak erőt ahhoz, hogy az ezzel az úttal kapcsolatos minden nehézségben én meg tudjak maradni. Valahol én ezt mondanám legfontosabb gondolatnak, amit ebben a szolgálatban látunk, hogy bátorítani az embereket abban, hogy a probléma lehet, hogy nem fog megoldódni. Mi egy bukott világban élünk, tehát Jézus Krisztus halála óta, sőt, igazából Ádám Éva bukása óta igazából nem ez a Kánoán, nem ez a amit várunk, oda igyekszünk, és persze nyilván hátráltathatjuk a gonosznak a munkáját, és szeretnénk is természetesen. De elsősorban azért, hogy minél több embert megmentsünk, hogy megtaláljuk őket, hogy ők maguk megtalálják a szívükben azt az Istent, azt a Krisztust, aki igazából értük jött.
Eszter, te most már vezetsz ilyen csoportokat. Te hitoktató is vagy. Mennyiben éled át ezt hívő emberként, hogy ott Isten gyógyít, és hogy hatással van az emberek életére, hogy valóban az ige alapján, a bibliai történetek és tanítás alapján állati programotoknak a lényege.
Hogy kiben milyen folyamat megy végig, azt ugye ellenőrizni nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy hatalmas csodákat szoktunk megélni a végére. Egy-egy ember bejön akár úgy, hogy nem nagyon foglalkozik a problémájával, csak úgy oda sodorta az élet, akár úgy, hogy tudja, hogy ő le akar számolni a mindig előtörő gondolataival, akár úgy, hogy csak egyszerűen szeretne egy ilyen csoportba részt venni, mert hallott róla jó dolgokat. Az eseteknek a nagy többségében a végén elég nagy számban az emberekben komoly változás megy végig. És azt szoktam én mondani, hogy amikor már én elfogyok, és már én nem adok esélyt annak, hogy itt valami változás történjen, akkor az Úr valahogy belép, és elvégzi azt, amit mi nem tudunk. Egy ilyen csoda volt a legutóbbi csoportban egy hölgy, akinek az anyukája, aki él, még az ő vele való kapcsolata volt a téma, és nagyon-nagyon súlyos, terhelt kapcsolat volt ez, és idős anyukáról van szó, azt gondolta, hogy ő nem tud vele úgy időt tölteni, hogy a szeretetben legyen, mert olyan sok sérülést kapott tőle, hogy ő ezt nem tud neki szeretetet visszaadni abból, amit ő kapott, a sérüléseket. És az utolsó alkalomnak az utolsó felében felolvasott egy levelet, amit az anyukájának írt, ami hát a folyamat során a bántalmazónak írt levélnek hívjuk ezt, tehát az anyukájának írta, mint bántalmazónak. Nagyon sok sérülést olvasott a fejére, de elhangzott benne az is, hogy most ő már szeretne új alapokon kapcsolatot az anyukájával, hogy végre valóban az anyukája lehessen, és másnap ez az anyuka haldokolni kezdett, és fölhívott a csoportban a hölgy, hogy mennyire hálás, hogy egy ilyen megbocsájtás után tud az anyukájával erre a nehéz útra lépni. És ezt úgy gondolom, hogy se én nem, se a csoportvezető társam, se ő nem tudta volna megtenni, ha valaki kívülről nem nyúl bele.
Sándornak egy előadásában hallottam, hogy alapvető kifejezés, illetve felismerés nálatok ebben a folyamatban a szégyen szerepe. Hogyan fogalmaznád meg ezt, hogy mi ezzel a probléma, vagy mit jelezhet az életünkben? Felnőtt korunkban.
Ugye a tanfolyam során, vagy a foglalkozások során beszélünk jogos és jogtalan szégyenről. Tehát ha valaki valami rosszat követ el, amiről tudja, hogy rossz, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen jogos szégyen éri. Viszont, hogyha valakit úgy szégyenítenek meg, hogy az jogtalan volt, akkor az a szégyen nem lenne szabad, hogy rajta maradjon azon az emberem. És hát gyermekként is olyan sok megszégyenítés ér bennünket, amit gyakran nem tudunk le most, olyan, mint egy ilyen címkeként ott maradna rajtunk a homlokunkon, más ezt nem látja rajtunk, de mi tökéletesen tudjuk, hogy mi ilyenek és ilyenek vagyunk, ez miatt szégyelni kell magunkat. Azt kell, hogy mondjam sajnos, hogy Magyarország ennek nagyon erős táptalaja, én szerintem Magyarország ugye szégyen alapú társadalom, ez egy nevelési forma a megszégyenítés, akár az iskolában, akár otthon, családban, pedig ez nem helyes dolog, ugyanis olyan súlyos önértékelési zavarokhoz vezet, amit utána nagyon-nagyon nehéz levetkőzni, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy Isten nem ilyennek teremtett bennünket, tehát hogyha ő ránk néz, akkor ő gyönyörködik bennünk, nem szégyel minket, nem azt mondja, hogy hát ez meg hogy sikerült ilyenre, vagy hogy képes ezt megtenni. Ő ezt máshogy oldotta meg Jézus Krisztusban, nagyon mondanám, hogy egyszerűen, de hát nem egyszerű volt. Minden, ami ezután maradt rajtunk szégyen volt, az nem jogos. Azt nem lenne szabad cipelnie az embereknek, és nem lenne szabad ezen keresztül élnie az élniük az életüket.
És a szégyenből fakadhat aztán egy harag a világgal, vagy akár tényleg Istennel szemben is?
Ez egy természetes reakció, tehát a legjobb védekezés a támadás. Tehát aki maga szégyent szenved, az gyakran maga mást megszégyenít. Egy pedagógus jut az eszembe az egyik történetbe, aki mindig folyamatosan, nagyon csúnya módon szégyenített meg gyerekeket. Azt kell, hogy mondjam, hogy elképzelhetetlennek tartom, de a saját fülemmel hallottam tizenévesekről tőle, és utána elmondták a tizenévesek, hogy a pedagógus mindig arról beszél, hogy a férje vele milyen, és kiderült, hogy azt a mintát, amit a férjétől ő kap, egy az egybe átadja a tanítványoknak.
A minták, amiket hozunk a családunkból, és sérülté tesznek minket, magunkat is, valóban megtörhetnek? Valóban tudjuk másképp tenni majd a dolgokat a saját családunkban?
Igen, határozottan. Ahogy Eszter mondta is azt, hogy a bántalmazók, a későbbi felnőtt bántalmazók valamikor bántalmazottak voltak. Tehát ezt látjuk, és ez egy olyan folyamat, amit hogyha nem állítunk meg, akkor ez gyakorlatilag generációról generációra megállíthatatlanul befoglal minden embert. Kell, hogy valami ellenszere is legyen, ha már keresztények vagyunk, és azt gondoljuk, hogy Krisztus él bennünk, akkor egyfajta tudatossággal az ember jó, ha fölismeri ezeket a mintákat. Nem mindenki mindenféle rossz mintát vett el, csak néhányat. Mikor jön ez elő? Ha már az előbb a szégyen jött, akkor amikor nekem ez a nem jogos szégyen, ami arról szól, amit én nem tudok megváltoztatni, mert kicsi a fülem, nagy az orrom, kövér vagyok, sovány vagyok, nem tudok feltétlenül ezekben a dolgokban tenni, a szégyen bennem van, és ezt amikor fölfedődik mások által, akkor jön az a harag, amire én vagy magam felé, vagy kifelé ezeket a régi mintákat eljátszom. Ezek rombolnak. Ha én tudatosan keresem azokat a megoldásokat, amikor ezek a dolgok elindulnának, és kezdem látni, hogy hol szoktam elrontani a dolgot, odafigyelek. Netántán még Isten segítségét is kérem ebben, hogy adjon nekem olyan szavakat, amelyik nem bántóak, hanem valahol helyre tudják ezeket tenni. Hát ez az, amire azt mondom, hogy felnőtt korban is nagyon-nagyon oda kell figyelni, hiszen ezt egy normális családban, gyermekkorban kellett volna megtanulnom. De a családom nem ilyen volt. Akkor ezt most kell megkeresnem, ezt a megoldást, most kell rájönnöm. De azt látjuk egyébként, hogy azok, akik ezen az úton elindultak, nagyon komolyan is veszik sokan ezt a küldetést, hogy változzunk. Hát ez szerintem egy keresztény ember életében nagyon fontos dolog, hogy merje fölvállalni, hogy nekem a következő lépés, hogy Istenhez közelebb legyek, az önmagam legyőzése. És ott vannak azok a minták, amik én bennem bele vannak drótozva, át tudok ezen menni. Sokszor azt mondták, hogy ezeken már nem lehet változtatni, de talán ismerős ez, hogy vannak kutatások arra vonatkozóan, az agyunkban bizonyos idegpályák kialakítanak egy gondolkodásmódot. És ugye itt a nehéz, hogyha ez a gondolkodásmód, ez haragos gondolkodásmód, akkor ott nehéz változtatni. De ha új gondolatokon keresztül elkezd az ember új utakat járni, akkor ezek az új utak átírhatják a régieket.
Keresztény közösségekben milyen formái lelhetők fel a bántalmazásnak?
Én azt látom, hogy keresztény könökben a keresztény családok is ugyanolyan emberekből áll, mint a többi család, ahol problémák vannak. És talán az lehet egy nagy kérdés számomra mindig, hogy vajon a keresztény családokban a problémákat hogyan kezelik? Hogy a kapcsolat az emberek közötti, egyébként Isten által adott kapcsolat, hogy elfogadjuk egymást, és a problémát ne a másikba lássuk, hanem próbáljuk az embert szeretni, ahogy Isten teszi, és a bűnt, a helytelen dolgokat egy külön helyre kezelni, és azt kizárni. Azt látom, hogy ez nagyon nehéz. Sokszor a hívő családokban is, és talán szabad ezt halkan mondani, hogy talán lelkipásztor családokban is előfordulnak azok a helyzetek, a perfekcionizmus, a mindennek megfelelés, a saját erőforrásomnak a túlzott kihasználására való törekvés, hogy így szolgáljunk, mert így kedves Istennek. Nyilván megvannak ezeknek a helyes arányai, és talán nem is tudjuk, hogy mi volna ez a helyén való, de én azt gondolom, hogy ez fontos kérdés, és mi egyébként a szolgálatunkban törekszünk arra is, hogy ha lelkipásztorok, vagy netán lelkipásztor gyermekek szeretnének részt venni a tanfolyamjainkon, akkor azokat mi mindenképpen fontosnak tartjuk. A nyári tanfolyamon köztünk már volt egy ilyen beszélgetés, hogy talán kedvezményt is érdemes adni ezeknek az embereknek, mert ha a lelkész, egy közösség vezetője lelkileg nincs a helyén, akkor nagy valószínűség a rajta átfolyó üzenet, bármennyire is Istentől jön, az ugyanúgy torzul, ugyanúgy elfordulhat abba a teljesítménykényszeres irányba, hogy mit vár el Isten tőlünk, keresztényektől, és én azt gondolom, hogy ezen érdemes gondolkodni, és én azt szeretném mondani, vagy jó lenne, ha elmondhatnám, hogy mi erre is föl vagyunk készülve, vagy tudunk segíteni lelkivezetőknek is abban, hogy megtalálják azt az utat, amit Isten személyesen nekik, és csak nekik adta, és ez nem sablonos, ez nem olyan mindenkire ráhúzható, hanem egyéni és személyes.
Biztos vagyok benne, így hallva a beszámolótokat, hogy valódi megoldást adhat a bántalmazásokból, a sérülésekből, való gyógyuláshoz, a ti programotok. Hogyan lehet titeket megtalálni, és az a sok-sok ember, aki erre rászorulna, hogyan teszi meg azt az első lépést, ez a legnehezebb?
Szoktam ezen gondolkodni, hogy egy ember mire eljut odáig, hogy meg is teszi azt a lépést, hogy benyit azon az ajtón, ahol a foglalkozást tartják, az nagyon-nagyon hosszú, nekem években mérhető volt. Én azt szeretném itt most üzenni, mert erre lehetőség van, hogyha valaki úgy érzi, hogy őt bántalmazás érte gyermekkorában, ami most is kihat az ő kapcsolatára, a házastársával való, a gyermekeivel való kapcsolatára, vagy a szüleivel való kapcsolatára, de akár a munkahelyén, vagy a szomszéddal kapcsolatban is, az ne féljen megtenni azt a lépést, hogy keres hozzá segítséget, mert hatalmas minőségi változások következhetnek be az életében, ami eddig sötétnek látszott, borúsnak, az esetleg kivilágosodik. És a nyitott szívet most konkrétan leginkább Facebook oldalon lehet megtalálni, illetve folyamatosan dolgozunk rajta, hogy a honlapunk is elérhető legyen, illetve az info@nyitottszív.hu-ra érkező bármilyen e-mailre válaszolunk.